Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar éremesé volt tegnap a párizsi olimpián. Rasovszky Kristóf arany, Betlehem Dávid pedig bronzérmet nyert a nyíltvízi úszók versenyében. Ezüstérmes lett női kajak 500 méteren a Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra duó. A Pup Noémi Folytsára 2-ös bronzérmet szerzett. Ezüstérmes lett a Nádas Bence Tótka Sándor kajakozó páros is 500 méteren. A tekvondós Márton Viviana bejutott a késő esti döntőbe és nyert. A szombati fináléba jutott az öttusázó Bőm Csaba és Szép Balázs is. A magyar férfi vízilabda válogatott 9-8-ra kikapott az olimpiai elődöntőben a horvátoktól. A magyar csapat tehát a bronzéremért, az amerikai válogatottal játszik majd holnap. 5 arany, 5 ezüst és 5 bronzérmünk van. Rendben érkezik az orosz gáz Ukrajnán keresztül, mégis csúcson 40 eurónál van az ár a holland tőzsdén. Az oroszországi Szudzsánál van az egyetlen pont, amelyen keresztül még orosz gáz jut Ukrajnán át az Unióba, de a térségben heves harcok dúlnak. A Portfólió gazdasági portál azt írta, ha a szállítások leállnának, az elsősorban Szlovákiának, Ausztriának és Magyarországnak lenne kedvezőtlen. Oroszország közölte, erősítést küld a Kurszki területre. Megjelent a magyar közlönyben a rendelet az iskolákból kitiltott tárgyakról és az okos eszközök használatának korlátozásáról. Nem lehet majd bevinni a suliba például a 8 cm-nél hosszabb pengéjű kést, cigarettát, alkoholt, az okostelefonokat, internet elérésre alkalmas okos eszközöket be szabad vinni majd, de a tanítás idejére le kell adni. Megszüntette a kormány az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét. Korábban a rendszerben bárki megnézhette a beadott építési engedélyeket és az ezekről szóló döntéseket, még a tervek egy része is hozzáférhető volt. A jövő hét elejétől már rendelhetnek a patikák a hétvégén érkező szamárköhögés elleni újabb vakcinaszállítmányból, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi főosztályvezetője az Inforádióban. Bár a betegség járványszerűen terjed, egyelőre nehezen elérhető a vakcina. A várandós nőknek azt javasolják, hogy ismét oltassák be magukat, mert az védi az újszülöttet is. Kiírták a pályázatot a pesti fonódó villamoshálózat második ütemének tervezésére, írta a Magyar Építők. Eszerint 2027 végéig a Deák tér és a Lehel tér között 2,2 kilométernyi villamospálya épül, és elbontják a nyugati téri felüljárót is. Újabb 10 éves gyanúsítottat vettek őrizetbe Bécsben a Taylor Swift koncert elleni merénylettervel kapcsolatban. A 18 éves iraki, a fő gyanúsított ismerőse, a 19 éves észak-macedóniai származású osztrák állampolgár már beismerő vallomást tett. Azt mondta, a csütörtöki vagy a pénteki koncert után a stadionon kívül pokolgépekkel és szúróvágó fegyverekkel felszerelkezve készült vérfürdőt rendezni. Hajtóvadászat indult Spanyolországban a 7 év után visszatért Carl Puigdemont, egykori katalán elnök ellen, a politikussal szemben nemzetközi elfogató parancs van érvényben. Barcelonában és a város határán útzárakat állítottak fel a hatóságok. Kína a kereskedelmi világszervezet elé viszi a Kínából származó elektromos autókra kivetett ideglenes uniós vámok ügyét. Álláspontjuk szerint az Európai Unió ideglenes határozatának sem ténybeli, sem jogi alapja nincs, sérti a WTO szabályait, aláássa a globális együttműködést. Földrengés veszélye miatt lemondta közép-ázsiai útját a japán kormányfő. Kishida Fumio azután döntött így, hogy a friss szeizmológiai előrejelzések szerint a közeljövőben a korábbiaknál is pusztító erejű földrengés rázhatja meg az ország csendes-óceáni partvidékét. Lapértesülés szerint Billie Eilish, Snoop Dogg és a Red Hot Chili Peppers is fellép majd holnap a párizsi olimpia záró eseményén. Az ünnepséget fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezik, tekintettel a bécsi Taylor Swift koncerthez kötődő eseményekre. Fődíjat nyert a Kék Pelikán című film az Animix nemzetközi animációs filmfesztiválon Tel Avivban. Csáky László egész estés alkotása, az első animációs technikával készült magyar dokumentumfilm, amelyet április elején mutattak be a hazai mozikban. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 30-32 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztást adott ki holnaptól jövő hét péntekig az ország egész területére az országos tisztifőorvos. A hétvégén és a jövő hét elején a napi átlaghőmérséklet az ország legnagyobb részén ismét 25-27 fok lesz, a maximumok 33 és 38 fok közé lesznek várhatóak. Híreinket hallották.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes két éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő két éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Arlón Szent Ferenc kisnővérei 1994 óta foglalkoznak a helyi hátrányos helyzetű, főként cigány családokkal. Az ő tevékenységükhöz, illetve a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat jelenlét programjához csatlakoztak 2020-ban a jezsuiták, hogy a felzárkóztató települések nevű kormányzati program részeseiként Arlót pártfogolják. A jelenlét kiemelt hangsúlyt fektet a fogantatás utáni első 1000 napra a magzatvédő vitamin, aminokkal, babacsomagokkal, a szülőségre felkészítő programokkal, a gyermekek szembetegségeit időben felismerő és kezelő vizsgáló buszokkal, valamint egy jelenlétház létrehozásával. Mai műsorunk elején Kis Ferenc jezsuita szerzetest, szociális munkatárst idézzük az Arlói Cigány Misszióból, aki a Szent János Bogár Közösség családos lelki napjainak meghívott vendége volt, és a misszióról számolt be a jelenlévőknek. Ebből idézünk most egy rövid részletet, adásunk második felében pedig Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetessel beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes! Dr. Kis Ferenc jezsuita szerzetes, szociális munkatárs beszél a jezsuiták Arlói Roma missziójáról.
Így pont egy szóra, hogy a cigányt, vagy a románt, vagy nem tudom, erre van egy történetem, azt mindjárt elmondom gyorsan, hogy meg két ilyen nagy monológum van. Az egyik az arról, hogy tényleg ez a felzárkóztató program, ez amikor így Arlón elkezdtük, akkor hogyan is közelít, tehát igen, úgy értem, hogy közelítjük meg a problémát, hogy akár megérteni, akár megtapasztalni, és akkor valami megoldáson elkezdeni dolgozni, tehát van egy ilyen fele, hogy na hogyan néz ki ez a probléma, amikor oda megyek 4 évvel ezelőtt, és először találkozom vele, és akkor hogyan épülgeted föl. Van egy kicsit hosszabb történet is arról, hogy a jezsuiták hogyan keveredtek oda. Ennek van köze a ferences kisnővérekhez, van köze Sajgó Szabolcshoz, van köze itt a gimnáziumhoz, talán majd ezt is elmondom. De most akkor ez a kicsi sztori, aztán meglátjuk. A kicsi sztori az az, hogy nálunk azért a faluban, Arlóban a családok egymás között azt mondják, hogy hát te cigány vagy, így cigány, úgy cigány, tehát ez a roma, ez nem nagyon használt a faluban. Tehát olyan mértékig, hogy volt egyszer a nővéreknél egy kis ilyen hétvégi program, amire a jezuita roma szakkolégiumban tanuló egyetemista fiatalok jöttek el Budapestről, hogy akkor ők szervezzék ezt a programot, és ment a focizás, meg a játék, meg a nem tudom én, és akkor így az ebéd szünetben ülünk ott körbe a fülön, és esszük a pizzát, és azért így próbáltuk a gyerekeknek, már volt oldódás, már voltak ilyen személyes kapcsolás, és akkor próbáltuk mondani nekik, hogy hát jó, hát ők nem Arlóból, de másik ilyen kis faluból, olyan roma fiatalok, ugyanígy nőttek fel, mint én, nem tudom, hogy egy kicsit így érezzék, hogy ennek a programnak van egy ilyen ösztönző szándéka is, hogy hát ti is bejuthattok egyetemre, ti is lakhattok Pesten, jezsuitáknak ott van a roma szakkolégium, ez rólatok szól. Hát mondjuk, de nem gyúlt ki a szemekbe így a felismerés, hogy ez most rólunk szólna. És így nem is értettük, de hát miért nem, és akkor valakinek eszébe jutott, hogy hát fi, ezek ugyanolyan cigány gyerekek, mint ti. Cigánok, tényleg! És hát ez volt a tapasztalat, hogy a gyerekeknek tényleg ez, hogy roma, nem mondott semmit az égvilágon. És amikor mondtuk, hogy cigányok, tényleg, mi cigányok ők is, tehát ilyen értelemben van egy ilyen értetlenség is ezzel a szóval, hogy roma, és azt, hogy cigány, azt használjuk a faluban, nincsen vele semmi baj, nem sértődik meg különösebben senki. Tehát, hogy így az öntudatnak része. Tehát azért a roma szónak van szükségünk rá, nem igazán módon beírni gyarlóban, nyilván a roma nemzetiségi önkormányzat próbálja ezt tudatosan használni, építeni, de ez a valóságunk, tehát hogy magunk között a faluban nincsen semmi baj ezzel, hogy cigány, de amint egy ilyen tágabb kontextusba kezdünk el beszélgetni, akkor rögtön kijön az, hogy tényleg maga a cigány szó használata is sértő, bántó, megalázó tud lenni, és akkor ilyen értelemben próbálkozunk a roma szóval. Hát ez is egy ilyen folyamat. Van egy ilyen része is a munkánknak, és akkor elkezdem az egyik ilyen monológomat majd mindjárt erről, hogy hogyan kezdtünk bele, de van egy ilyen része is, hogy azért akikkel arrókba találkozunk, most a cigány vagy roma nemzetiségen belül azt mondjuk, hogy romunkrók, magyar cigányok, tehát nyelveket nem nagyon beszélnek már, cigány nyelvet, romani vagy globáli, vagy valami minden. Egy kicsit csináltunk egy falukutatást, egy év után, mikor az első nyarunk eljött, akkor pár önkéntessel, kicsit ilyen néprajzos, kicsit antropológus szakmai szemmel, és az derült ki, hogy egyrészt van a falunak egy szlovákos öröksége, például valaki mondta Juditra is, hogy milyen szép palócosan beszél. Tehát, hogy ez egy ilyen öröksége a falunak, ami tovább él, de mondjuk ez a tehát szlovák nemzetiséghez való lakosa nem is nagyon van már szerintem a falunak. Viszont az is kiderült, hogy voltak így Ózd környékén, mi környékünkön, olácigányok, akik még ilyen karavánosabb életmódot éltek, akik beszélték a nyelvet, akik hagyományosabb ruhákat hordtak, és a világháború utolsó éveiben elvitték őket. Tehát a falunak voltak zsidólakói is, van is még most is egy kis zsidótemető arróba, elvitték őket. Tehát, hogy a magyar cigányok, akik már ilyen értelemben a cigány kultúrát valamennyire elvesztették, ők maradtak. És akkor a szocializmus alatt ugye duzzadt fel az ipar, építették a bányászlakásokat, nem tudom, ők költöztek be a faluba, de ilyen értelemben egy kicsit a munkánknak része az is, hogy akkor valahogy újra együtt fölfedezni a cigány kultúrát, és azt az építő hozzájárulást, amit így a magyarság egészéhez az, hogy egy cigány nemzetiség is alkotja a magyar államot, az hozzáad. És egy pozitív öntudatot próbálunk, ugye akár a művészet, zene, tánc, nyelv, és hát akár ugye ez is mindig érdekes a történelemben is, nagyon hullámzó, hogy hogyan vettek részt a cigányok, tehát hogy vagy sokan azt gondolják, hogy jaj, hát ez egy nem tudom, sok száz éves probléma, és akkor, hogyha az ember így megnézi a történelmet, akkor nagyon hullámzó, tehát például ezek a vándor mesterségek, mint a Patkoló Kovács, meg Bádogos, meg ilyesmi, amiket csináltak a cigányok, akik ezt a karavános életmódot élték. Volt olyan időszak, amikor a földesurak harcoltak érte, hogy hát nekem a 10 falunkba körbe kell járjanak a cigányok, hogy mindenhol meg legyenek patkolva a lovak. Nem engedem, hogy a szomszéd földesúr, és akkor vannak ilyen, tehát ugye a földesurak levelezése, vagy kihoztak rendeletet, parancsot, nem szabad átlépnie a birtok határt a cigány családnak, mert a munkájára szükség van az én faluimban. Hát volt, amikor megbecsült, aztán nyilván volt, amikor megvetett, aztán megint megbecsült, megint megvetett, nyilván megint a szocializmusba, azért az is egy fölévelő szakasz volt, föllenült az ipar, nyíltak a bányák, kell a cigány munkaerő. Akkor megint ugye megbecsültebb réteg voltak. Bedőlt az ipar, munkanélküliség, nem tudom, akkor megint vagyunk a cigány problémával.
Az elmúlt percekben Kis Ferenc jezsuita szerzetes, szociális munkatárst idéztük a jezsuiták arlói roma missziójáról. Zenélünk, majd Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgetünk.
Vályok házaikban az erdő szélei, élnek a cigányok a város peremén, dalolnak a cigányok bajban és örömben. Krisztust magasztalva a szíveikben, dalolnak a cigányok bajban és örömben. Krisztust magasztalva a szíveikben. Örömteli arcuk, könnyek szemeikben, boldogság ragyog fel, szintört szíveikben. Megváltó jött hozzájuk, a názáreti Jézus. Új életet adott, és bűnbocsánatot. Megváltó jött hozzájuk, a názáreti Jézus. Új életet adott, és bűnbocsánatot. Mostantól már más lett az egész életük. Szeretet és béke, énekük cigányok,
Sajgó Szabolcs jezsuita atyát köszöntöm szeretettel, dicsértessék a Jézus Krisztus. Szent János Bogár lelki napok, családos lelki napok vannak. Miről is szól ez a kezdeményezés?
Igen, még visszamennek a kezdetek a 80-as évekre és Dunakeszire. Ott szülők, fiatal házaspárok, több gyerekes szülők nagyon aggódtak, hogy vajon hogy tudják a hit gyerekeknek átadni a hitüket, vagy hogy tudják segíteni őket, ha egyre inkább összezavarodó világban, és egy klubot szerveztek. Szombatonként egy kollégiumban összejöttek, és a két helyi atya nagyon támogatta az egészet. Ők is bekapcsolódtak programokkal, játékokkal, videókkal, beszélgetésekkel, de nem egy szokányos hittanos összejövetelt csináltak, hanem olyan játékokat, meg foglalkozásokat, amik megnyithatják a gyerekek érdeklődését egyrészt a komolyabb dolgok felé, másrészt egymás felé. Tehát egy ilyen kis közösséget igyekeztek létrehozni, ami nagyon sikeres is volt, mert nagyon sokféle szülő volt, többféle lelkiségi háttérrel, volt, aki a Regnum Marianumhoz tartozott, volt, aki Bokor közösségbe, volt, aki tezéi közösségbe, nagyon sok többféle volt. A lényeg az, hogy a gyümölcs egy nagyon jó helyi kezdeményezés, egy dunakeszi, amit van az országban, hál' Istennek többfelé volt is, van is nagyon jó kezdeményezés helyi, ami hát az elsődleges, hogy ott összefogják az embereket, hiszen a mai világban aztán azóta még inkább sok sebből vérzik az emberi közösség. És volt egy ilyen érdekes, úgy gondolom, gondviselésszerű találkozásunk, meghívtak Dunakeszire, én akkor a Szív Újság magazinnak voltam a kiadója, és ebből az ismerkedésből az született, hogy a lapon keresztül, a havilapon keresztül egy ilyen országos merítésű táborra összehívtuk a gyerekeket 3 napra Dunakeszire, és akkor elindult ez a történet, kialakultak a alapvető keretei ennek a tábornak, és 2 év múlva elmozdultunk már a szülőhelyről, és elkezdtünk egy ilyen vándorutat az országban. Én többfelé voltam ilyen káplán, mielőtt jezsuita lettem volna az Esztergom egyházmegyében. Az egyik ilyen hely Széchény volt, ahol sok fiatallal, akkori fiatallal, köztük Udvardi György mostani veszprémi érsekkel is foglalkoztunk, és az jutott eszembe, hogy ezek most már fiatal házasok, tartottak is a kapcsolatot, talán ott is be tudják fogadni a gyerekeket a családoknál. Ugyanis az egyik fontos jellemzője ennek a Szent János Bogár ideának, hogy úgy végezni egy nagyon tartalmas, gyerekekre fókuszáló közösségi eseményt, hogy ez teljesen nyitott legyen, és minden több embert bevonjunk az adott településről, ahova megyünk. Ezt úgy értük el, hogy családokhoz kérezkedtünk be, ha gyerekekkel 2-3-at, hogy vállaljanak el, persze hát itt a biztonsági szempontok, mindenre nagyon kellett figyelni. Nekem a szemem előtt lebegett egyrészt a tezéi közösség. Én jártam Tezében, jóban voltam nagyon velük, tehát ahogy ők oldják meg a találkozásokat, másrészt, tehát hogy családoknál, másrészt pedig egy úgynevezett faluman rész a kezdeményezése, Kerkai Jenőnek, egy szentéletű, zseniális, szociális szervező jezsuitának a 30-as, 40-es években, aki elindította a Kalotot. És ő, neki már a háború után volt olyan próbálkozása, hogy ami a katolikus világban nem volt rendkívül, hogy ilyen falu missziókat, település missziókat, plébánia missziókat tartsanak. Ezt ő egy faluman réza formájában, hogy egy egész településre kiterjeszteni, Szent Ignáctól ránk hagyott spirituális örökséget, gazdagságot, emberek megközelítését, illetve az istenlátást, illetve az egyéni és közösségi imádságot. És hát ez levegett az részben az is a szemem előtt, hogy Akkor kapcsoljuk össze ezt a, láttuk már, hogy nagyon növekvő gyerekközösséget egy ilyen település misszióvá is, hiszen azok a családok, akik egy hétre befogadnak idegen gyerekeket, hát érdekli őket, kik ezek, mit csinálnak, miért, és akkor persze olyan dolgokat is bevetettünk, hogy az egész települést meglátogatni egy ilyen missziós úton, bekopogni mindenhova egy levéllel, egy meghívással, aztán szervezni egy közös találkozást az egész településre, aki eljön, és a táborral, és szóval ezek meg aztán készíteni ilyen műsorokat, amivel aztán befejezésül köszönetként meghívjuk megint csak az egész településből, aki eljön. Szóval ez egy nagyon, nagyon bevált a dolog, közben a gyerekek nőttek, hogy lettek ifjúsági táborok, aztán felnőtt táborok, aztán családos táborok. Hát most itt tartunk, hogy lassan már, ugye vannak olyan családok, akik, mert ez is most már 2008 óta van rendszeresen, hogy nagyobb gyerekek is vannak, és azoknak már a szokásos kialakult családi szent lelki napoknak nevezzük igazából ezeket a táborokat a fiatalokkal, a gyerekekkel, a családokkal, hogy ezeket egy külön kellene szervezni, úgyhogy volt egy nagyon jó Sümegen ilyen szenior családos Szent János Bogár tábor, és onnan, majdnem onnan jöttem át ide. Tehát az a dolog természete, hogy valahogy ez, ami a bogárban a Jóisten ajándékaként kialakult, az nagyon megérinti az embereket. Eltelnek évek, évtizedek is, és találkozom valakivel, aki valamikor volt táborban, és hát olyan, mintha ott tegnap álltunk volna nagy lelkesedéssel, és mondja, hogy a hitét, hogy megmaradt, köszönheti, olyan tapasztalatok, olyan élmények, olyan barátságok alakultak ki a táborban. Hát egy ilyen van most itten Miskolcon, de már sok éve jövünk először, talán 2002-ben jöttünk ilyen felnőtt táborba, vagy ifjúsági táborral, és aztán hát lassan a családos tábornak is egy nagyon jó helyszín. Néha olyan sokan vagyunk, nem tudom, egy 40 család is, két tábort kell egymás után szervezni. Most egy tábor van, 18 családdal. Hát ide hívtuk meg az arlói jezsuita munkának a két munkatársát, az egyik egy jezsuita, testvér, nem pap, úgy hívják, hogy Kis Ferenc, és ő kezdetektől ugye bekapcsolódott ebbe a munkába, nem teljes állásban, majd most nagyobb erőkkel, hanem ilyen Miskolcon lakva az iskolában is feladatot kapott, és innen járt ki hetente kétszer, vagy két napra általában dolgozni. És egyébként az a iskola akkori igazgatója, amikor 4 évvel elkezdtük, 4 évvel ezelőtt, akkor hát ő vállalta Velkei Balázs, hogy ezt az egész programot irányítja. És ugye ez része, ez az arlói dolog, talán nem kell túl részletezni. A 2019-ben elkezdődött nagy elhatározásnak, hogy az országot szociálisan jobban egy szintre kellene hozni, és hogy mindenféle vizsgálatok alapján 300 települést felsoroltak, hogy na ez a 300, amelyik a legelmaradottabb, részben cigány, részben nem cigány lakossággal, és hogy ezeket kellene záros határidő belül útra indítani, egy olyan útra, ami a fölzárkóztatás, vagyis hogy gyorsabban fejlődjön, mint az ország átlaga, különben sose éri útól. És hát egy ilyen programhoz egy már korábban bevált, bizonyított kezdeményezés a Máltai Szeretetszolgálatban a jelenlét program. Ezt tudjuk, hogy az Isten is azért testesült meg, hogy itt legyen velünk, és jelen legyen, és a testben is nem csak örökké való lebegjen fölöttünk, vagy létezzen bennünk. És ez a jelenlét program, ez több helyen nagyon bevált, és ez lett a minta, és ebből aztán indulnak el a helyi kezdeményezések, applikálva a módszert a körülményekhez, emberekhez, és a 2019-ben indult el 31 néhány településsel, és a következő az 2020-ban. De akkor már én Becsei Miklós, aki a Máltai Szeretetszolgálatnak az alelnöke, jól ismertem, meg rendszeresen kapcsolatban álltunk, és mondta, hogy most mi történt, hogy őt milyen feladattal bízták meg, és az első év után, hogy most nagyon kevés az a ismerős, hozzáértő barát, és a tető, akik be tudnak kapcsolódni teljes állásban, vagy legalább részállásban ebben a munkában, hogy az újabb és újabb településekhez kialakítsák azt a magot, aki viszi aztán a jelenlét programot újra vagy a fölvállalt településeken, és akkor gondolkoztunk, hogy hát persze ő is, de együtt is mindenféle ötletek, hogy az egyházmegyéket, egyházi iskolákat, szerzetes közösségeket, aztán a különféle lelkiségi mozgalmakat kellene megszólítani, hogy kapcsolódjanak be ebben a munkába. És ennek során történt, hogy aztán 2020 júniusában ültünk le az a pandémia első támadása után időben, és akkor derült ki, hogy talán az lenne a legjobb itt Miskolchoz közel egy településre, ahol, aminek úgyis van már kapcsolata az iskolával, jönnek oda honnan cigány származású fiatalok is, akiket segít az iskola, és így esett a választás Arlóra, és akkor 2020 augusztusától, szeptemberétől elindult ez a jezsuita Arló program. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert egy olyan kezdeménye, olyan módon kezdődik, hogy majdnem fél évig semmi se történt. Illetve nagyon sok az, hogy meg egy nagyon jól kidolgozott mély interjú kérdőívvel majdnem 300, szóval nagyon sok interjút készítettek, amiket elemeztek, felsorolták, mik a nehézségek, mit kellene csinálni, összejött vagy 200 valahány ilyen dolog, hát ezt persze nem lehet ennyit csinálni, akkor végül is, szóval kialakult az a néhány pont, ahol el kell kezdeni a munkát, és tehát egy nagyon átgondolt, megfontolt és hosszú távon tervezett, tehát nem egyszeri tapasz a betegnek, hanem egy olyan, ami belső strukturális változást tud elindítani, folytatni és hogy kialakítani, és hát tudjuk, hogy itt életmódváltásokra van szükség, új szokások, de nem csak azokban, akik a mély szegénységben élnek, hanem azokban is, a környezetükben is, meg a társadalomban, tehát hogy ne legyenek megbélyegzések, ne legyenek olyanok, hát ezzel semmit se lehet kezdeni, ez egy megoldhatatlan probléma, és így kell, hanem hogy és nagyon sok jó tapasztalat van, tehát emberek, akik beálltak ebbe a munkába, hát még nem mind a 300 településnek van gazdája, de most már azt hiszem, hogy 200 fölött van, és hogy hát az is nagyon jó jel, hogy az indulásnál a nagy lendület az megvolt, és ez a pandémiával, a gazdasági válsággal nem hozta azt, hogy na hát akkor erre már nincs pénz, vagy nincs keret, vagy ez már akkor luxus. Ez nem luxus, ez létkérdés az országnak, és hál' Istennek így is tekintik azok, akiktől függ ez az egész, és folytatódik a program. Európai pénzekből is megy most már, de ugye itt mondhatná, mi szegény helyzetben van valaki, hogy minden kevés, de nagyon jól lehet gazdálkodni, és elindultak olyan személyes síkon és kisközösségi síkon olyan változások itt Arlóban is, egy pár másik helyet is ismerek, ahol ezért a program megy, de olyan változások, amik ígéretesek, hogy tényleg megszülessék a vágy azokban, akik generációk óta már egy olyan állapotban voltak, hogy már kedvük se volt, ismeretük se volt, mire vágyjanak, mit csináljanak. Ugye ott már Arlón dolgoztak apácák, egy nővérközösség most már, vagy 28 éve, vagy 30, nem is tudom mennyi ideje, és nagyon szépen, nagyon odaadóan igazából az első ugartörés az az ő munkájuk volt, és most is viszik tovább, és nagyon-nagyon sokat köszönhet nekik a falu, és ez a program is, és hál' Istennek jó kapcsolat, együttműködés is van az ő munkájuk meg a jelenlét program megvalósítása között. És hát szóval erről az egészről, ami most már 4 éve van, most kezdődik az 5. esztendő, hogy mi ott vagyunk Arlón, hogy már látszódnak azok a jelek, amik aztán majd évtizedek múlva termik igazából a gyümölcsöt. Szóval ez nem egy egylendületes vállalkozás, nem egy generációs kérdés, hiszen egy új kultúrát is kell kialakítani.
Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést. Beszélgető társunk Sajgó Szabolcs jezsuita atya.
Ugye a jezsuita rendben vannak ilyen tapasztalatok. A legutóbbi ilyen nagy tapasztalat az Kerkai Jenő nevéhez fűződik, aki a Kalotot megalapította, elindította, megálmodta, következetesen végigvitte, hogy a nagybirtokosoktól kért területeket, hogy a 3 millió koldus országa, vagy a, szóval a rengete, a szegény a rétege az országnak, hogy azokat, azoknak kiossza, de jól fölkészítve, népiskolákat szervezve, hogy amiben nem születtek bele a gazdag habitusokba, tehát a szokásokba, hogy megtanítani, hogy kell gazdálkodni, hogy mekkora az a földterület, ami kell ahhoz, hogy egy családot el tudjon tartani. És egy gyönyörű kert Magyarország álma vizionálódott és kezdett megvalósulni, amikor aztán a 40-es évek második felében az egészet lefagyasztották, szétverték teljesen. 500 000 tagja volt egy bő évtized alatt ennek a mozgalomnak, tehát nagyon ígéretes volt, és ez mondja, hogy lehet tenni, és lehet bízni abban, hogy Isten segítségével az ember tud változni, és az emberi közösség is tud változni. Ugye egy másik ilyen jezsuita tapasztalat, utóbbi időben többet foglalkoztam a jezsuita missziókkal, Dél-Amerikában ezeket redukcióknak hívják, és de másutt is hasonló módon szerveződtek és hatékonysággal működtek. Először a Afrika déli részén, Mozambikban, a portugál gyarmaton a 19. század végén mondhatni, hogy csodákat művelő két magyar jezsuita, nem csak ők, mások is, de ők nagyon kiemelkedők és magyarok, hát gondoltuk, ne felejtsük el őket, róluk készült egy dokumentumfilm Zimmermann Istvánról és Menyhárt Lászlóról, az egyikük a kultúrát, nyelvet, írásbeliséget adott az egyik bantú törzs, nyelv törzsnek, egy csinyungve vagy nyungve nyelvnek írásbeliséget, erre kollégium iskola, az a korabeli európai kis manufaktúrás, kézműves vállalkozó, szóval olyan alapvető dolgok, amik az emberi közösséghez, épületek, meg mindenféle szempontból szükségesek élethez, ezeket az akkori modern gépeket Európából odaszállítva ott elindította ezt az egészet. 4 év után már, vagy 4 vagy 5 könyv jelent meg Lisszabonban ezen a nyungva nyelven. Tehát ez volt az egyikük, a másikuk pedig egy Menyhárt László nevű, aki tudós volt, természettudós, botanikus, és az első naptól kezdve ő felállított egy nagyon sok szempontból a időjárást figyelő, egy meteorológiai állomást. Ugye tudni kell, hogy Kalocsán dolgozott előtte sok évig, és ott Kalocsán nagyon magas volt a meteorológiai kultúra, és ezt áttelepítette egy az egybe az akkori legmodernebb. És azt hiszem, ő volt az első, aki az afrikai kontinensen ezt a legmodernebb rendszeres kiterjedt meteorológiai vizsgálatokat végezte, és jegyezte napról napra, feltolgozni az adatokat nem tudta, de összegyűjtötte, hazaküldte, és a Kalocsán a többi jezsuita, köztük Fényi Gyula, akiről el van nevezve a miskolci iskolánk, és a tér, minden, hát többek között ők földolgozták, kiértékelték, németül megjelentették, és a világ úgy tudott arról egyáltalán erről az egész, ebből a szempontból, erről az egész világról egy nagy ismert mű lett belőle. Tehát ez a két ember ott, de nagyon érdekes mostan a dél-amerikai redukciók közül elég sokat meglátogattunk, ami a régi perui alkirályság, a mai Peru és Bolívia területén van sok missziós állomás, ami azt jelentette, hogy az őserdőben, ez a 18. század, meg a 17. század, de amire én figyeltem, az a 18., amikor több magyar a perui királyságba, 5 magyarországi királyi Magyarországról származó jezsuita ment az osztrák színekben, vagy más színekben, és hogy az ő életüket mutassuk be, köztük különösen az egyiket, egy Éder Szavér Ferencet, aki hát olyan művet tett le az asztalra, ami Bolíviának egy pótolhatatlan fejezete Bolívia történetének, mert a klímát, a növényzetet, az állatvilágot, az erdő, őserdőben mozgó nomád indián törzseknek a nyelvét, szokásait, mindenfélét összesített és kiválóan rajzolt, tehát ezeket mind rajzban is rögzítette, amiket látott és amit fontosnak tartott, úgyhogy egy nagyon értékes dolog, hát róla készítünk most egy dokumentumfilmet, de hogy a visszatérve az alapkérdésre, tehát hogy ezekben a redukciókban, amiket Mozambikban a szabadságvárának is hívtak, de ugyanezt elmondhatjuk a dél-amerikai redukciókról is, mert a jezsuiták úgy foglalkoztak ezekkel az indiánokkal, próbálták letelepíteni őket, ami hát mivel nem erőszakkal történt, ezért az értékek vonzásának kellett működnie ahhoz, hogy ez megvalósuljon, és megvalósult, és felismerték, hogy ez nekik is jó, és akkor ezek a terület, ezeket úgy szervezték meg, ez nagyon érdekes egész Dél-Amerikában, a spanyol, a portugál Amerikában, ezek a missziós állomások nagyon jellegzetesek, rá lehet ismerni a település szerkezetről is, hogy ez oda tartozik, mert nagyon racionálisan egyrészt az életet, a különféle dolgokat tenni, másrészt a védelmi szempontból is hát nagyon, nagyon praktikusak voltak, kellett is, mert egyrészt főleg ahol ez az Éder Szavér Ferenc, akiről az egyik film szól, az, aki írta ezt a nagy alapművet a Bolíviának, olyan fontos ma. Ő egy olyan helyen működött sokáig, a mohó indiánok között, ez a Mohitániának is mondja, vagy mohoz tartomány, vagy hát a nagyobb egység, a Beni tartomány a Bolívia 9 tartományából, és hogy ez közel volt a brazil határhoz, és a portugálok állandóan próbálták kinyomni a határokat, és ezeket pusztították. Börtönből kivitt ember, mindenféle ezek voltak, a mamelukok ottan, azokat fölfegyverezték, és azok járták a határon túli területeket, és pusztítottak. A másik pedig, amiért védeni kellett ezeket a központokat, az volt, hogy a le nem telepedett indiánok, a nomád törzsek, azok sem nagyon örültek ennek, meg hát a nomád élethez, ami tartozik, hát talán ott van nekünk hasznos dolog, és akkor szóval ugyanakkor, amikor aztán a jezsuitákat 1767-től véglegesen kiűzték, már előbb elkezdődött a portugál területeken ezekről a missziók állomásokról is kiűzni a jezsuitákat, de 67-től aztán 67-68-tól végleg, és nagyon kegyetlen körülmények között szállították el őket, sokan meghaltak még a behajózás, a rabként behajózás előtt, vagy a hajón, vagy aztán a portugál vagy spanyol börtönökben, vagy az itáliai börtönökben, és a franciák is, szóval olyan helyzeteket teremtettek, hogy hát most már halljanak már meg, ivóvíz, étel, hajóról nem tudom, szállhatnak ki, mikor megérkeztek, mit tudom, Génuába, vagy valamelyik kikötőbe, és mikor aztán ezekre a missziós állomásokra, akkor más emberek mentek dirigálni, az indiánok visszaszöktek az őserdőbe, mert nem kezelték őket emberként, meg nem az volt a cél, hogy egy kultúrát teremtsenek, fölemeljék őket, hanem hogy hát rabszolgamunkával minél nagyobb hasznot hajtsanak nekik. Tehát a tipikus gyarmati, rossz gyarmati síma valósult meg. Ezek között ezt azért mondom csak visszatérve, arról indultunk ide, hogy ez a másik ilyen jezsuita tapasztalat, hogy lehet úgy szervezni az életet, hogy a legfontosabb ugye a hitnek az átadása, de a hitünk olyan, hogy az egész ember, az emberi méltóság, ami most április 8-án kiadott a Vatikán egy dokumentumot, a Dignitas Infinita, az emberi méltóság, végtelen méltóságról, hogy ha ezt tekintjük, akkor természetesen természetes, hogy mindaz, ami ennek a méltóságnak ellene megy, hát azon kell dolgozni, hogy ez ne legyen. Ami méltatlan az emberhez, azt szüntessük meg, az éjség, a nyomor, a rabszolgaság, a mindenféle. Tehát természetes, hogyha ez a mélység az, ahol izzik a másik felé közelítés, akkor az az egész életet kivirágoztatja. Na hát ilyenek voltak ezek a redukciók is, és hát ezt tudva tudatlanul, de ugyanaz a spiritualitás a mai is a jezsuitáknak, és hát a keresztényeknek, mert hát mindenki, aki Jézushoz tartozik, hát valahogy ebbe az irányba mozdul el, különben nem tartozik Jézushoz. És hát ez az, amiben bízunk, hogy tényleg ez a kezdeményezés, ez egyrészt hosszú távú lesz, nem fog megszűnni, mint valami miatt, akár gazdasági okok, akár más okok miatt, hanem marad, és tud haladni előre. Hát ugye az egyik példa, amit említettem, Mozambik, hát ott kaptak egy körülbelül 25 évet erre a munkára, mert akkor a portugál hatóság, ami kérte a jezsuitákat, hogy menjenek a gyarmatra valami, mert nagyon hiányzott az, amit hozzá tudtak tenni a gyarmati világhoz, 1910-ben kiűzték újra a jezsuitákat egyrészt Portugáliából, de az összes gyarmatról is hónapokon belül, és aztán ezek romokká váltak ezek a missziós állomások, és hát ugyanígy történt ez Dél-Amerikában, úgyhogy én a kedves hallgatókat meg mindent kérek, imádkozzunk, hogy tényleg Magyarországon ez maradjon életben, virágozó minél tovább, mert az egész ország érdeke, hogy ez a szociális szakadék ez megszűnjön, hogy emberhez méltó élete legyen az akiknek jelenleg nincs, és hogy hát ne bélyegezzük egymást a szegénység, vagy származás, vagy akármi miatt, hanem azt lássuk, hogy Isten számára ő ugyanolyan ember, mint én vagyok.
Hallgatóink az imán túl hogyan tudnak segíteni a jezsuitáknak, hogy ez így legyen?
A jezsuitáknak van ez az arlói misszió, itt lehet önkéntesként bekapcsolódni az imán túl, tehát imádsággal is, felajánlásokkal is, de olyan módon is, hogy anyagilag is lehet segíteni, illetve a honlapot megkeresve, ezt most teszik rendbe, egy kicsit kevés idő, energia ment erre, de most, hogy jobban elérhető legyen, és látható, hogy mi történik, és ott nagyon jó eligazítások vannak, hogy az egyik dolog a segítésben az, hogy az egyszeri segítés is jelent valamit, de a rendszeresség, tehát az, hogy ha valaki például imádkozik, ezt rendszeresen tegye, valaki valamennyi összeget tud rendszeresen adni, ezt rendszeresen tegye, arra lehessen számítani. Különben nagyon nehéz tervezni, és tényleg, ha valaki tud valamilyen képességét felajánlani, amit az arlóiak úgy gondolnak, igen, ez ők be tudják illeszteni, akkor évente egyszer, vagy havonta, vagy valami rendszerességgel kigondolni ezt az értéket, hogy lehet átadni, elmélyíteni. Tehát én azt javaslom, hogy aki akar segíteni, az vegye föl a kapcsolatot az arlóiakkal, és majd gondolom a szerkesztőségben majd a cím és minden elérhető lesz, tehát akár a szerkesztőségen keresztül, akár direktben. De a másik, hogy itt arló az a sok jéghelynek egyik csúcsa. És a saját környezetünkben is, sajnos az egész országban mindenütt találni olyan embereket, akik igényelnék a figyelmünket, igényelnék azt, hogy olyan mértékben, ahogyan tudunk, de valahogy mégis forduljunk feléjük. Tehát attól lesz hiteles, hogy nem a harmadik szomszédban segítünk valamit, hanem ott, ahol vagyunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.
Nagyon szépen köszönöm, atya, a beszélgetést.
Nagyon szívesen, kedves András.
Shaila mala la 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 la, Ayla mala la 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 la, Ala di la la la, Ala di la la la, Shaila mala la 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 la, Ayla la 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 la.
Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. A jezsuiták arlói roma missziójáról volt szó. Előbb Kis Ferenc jezsuita szerzetes szociális munkatárst idéztük a misszióról, aki a Szent János Bogár Közösség családos lelki napjának volt az előadója. Majd Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgettünk, aki szintén a Szent János Bogár tábort vezette a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Én búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a